Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok. Írva van a Lukács evangéliuma 9. részének első két versében, amelyet az imént hallottunk is. Újból olvasom, figyeljünk az igére. Miután összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegek gyógyítására. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim! Úgy gondolom, a textusunk elég közel áll hozzánk, mert hogy a bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai napra ajánlott újszövetségi igénk is ez az ige. Én nekem most mégis egy kicsit távolabbról kell elindulnom, hogy a lehető leginkább érthetővé tegyem a mai igényket. Véleményem szerint, ami sokat szenvedett a magyar népünknek, három olyan korszaka volt, amik korszakban az egész ország népe szenvedett, kétségbe esett, és kilátástalanságba jutott. Az első ilyen korszak volt a tatárgyulás. A második a törökgyulás. És hát elért bennünket a felszabadulás is. Az első kettőt a történelemről ismerjük, és a históriát olvasva is megborzadunk a sok-sok szörnyűségtől. A harmadik válságos korszakot az idősebb nemzedék személyesen is átélhette. Én ezekből a tapasztalatokból csak egy dolgot szeretnék említeni, a bizonytalanságot, a félelmet. Heteken keresztül, vagy talán hónapokon keresztül, amíg vártuk az eseményeknek ilyen-amolyan fordulatát, nem tudtunk semmit, csak találgatott mindenki. Nem tudtuk, mi következik. Ebben az időben már nem csak a magyar népünk sorsa, jövendőbeli élete lebegett előttünk, hanem egyházunké is. Mi lesz templomainkkal? Mi lesz az egyházzal? Lesz-e még gyülekezeti élet? Kedves testvéreim, ezek így vetődtek fel ezek a kérdések minden nap, minden reggel. És amikor már nem csak találgatnom kellett, hanem szembesültünk a valósággal is, akkor megdöbbentünk, megborzadtunk. Emlékszem rá, ilyen-olyan jó tanácsokkal elláttak bennünket ismerősök, meg ismeretlenek is. Szegény apámnak mondták, hogy ha megkérdezik, hogy ki vagy, nem úgy azt mondd, hogy pópa, Mert ez nem jól hangzik. Mondd azt, hogy svestenik, mert ez az a papi réteg volt a Szovjetunióban abban az időben, amelyik réteg lojális volt a sztalinizmussal. Aztán azt is mondták, hogy a templomajtót nehogy bezárják, mert ha bele zárva feltörik. Virágvasárnap volt. Készülöttünk a templomba, az ajtók épek voltak, de az ajtó mögött levő fa ládika persejek szét voltak lőve. Valószínű időszített bombának gondolták. És akkor volt a rengeteg Lukas 20 filléres, azok szétfötcsenve a kövezeten. És amikor bejebb mentünk a templomba, láttuk, hogy egy tepsibe hurka maradékok vannak ott az urasztalán. Körülötte, a kövezeten pedig szalmazsákok, dunyhák. És a megdöbbenés még inkább elhatalmazódott rajtunk. Hát mi lesz itt tovább? Mit várhatunk még? Mire készüljünk még? Egyházunk vezetői is tanácstalanok voltak. Senki nem tudott semmi bizonyosat, mindenki bizonytalanságban volt. És megpróbálták különböző módszerekkel, különböző eszközök segítségével számba venni a gyülekezeteket újból. Most már kevesen emlékeznek rá, én előttem még világos, hogy ki kellett tölteni egy űrlapot minden református családnak. Ennek az űrlapnak a címe ez volt, hogy egyház tagsági nyilatkozat. Nyilatkozni kellett minden egyháztagnak, hogy kíván-e egyháztag lenni továbbra is. Beérkeztek a lelkész hivatalba ezek a kitöltött nyilatkozatok, ívek. De hát sokra nem mentünk vele, mert maradt minden úgy, ahogy volt. És akkor következett a másik próbálkozás. Jöttek az evangelizációk. Evangelizálni kell a magyar népet. Voltak vidékek, ahol eredménnyel járt ez a próbálkozás, voltak lelki ébredések. De az ország nagy részét érintetlenül hagyták ezek az evangelizációk. És amikor már oda jutottunk, hogy szabadabb mozgásunk is lehetett, akkor kezdődtek a különböző konferenciák. De hát szegény volt a nép, szegények voltunk. És alig-alig jutott pénz ilyesmire. Nagyon vékony volt az a réteg, amelyik réteg részt tudott venni ilyen konferenciákon. Mennyi próbálkozás, mennyi holtjárat. És akkor jöttek a körlevelek. A körlevelekben a hangsúlyossá tették a családlátogatást. Ez se volt problémamentes. Főleg falusi gyülekezetekben mikor látogatták volna a családokat, hiszen látástól vakulásig a mezőn voltak, dolgoztak, elérhetetlenek voltak. Én emlékszem rá, az én apám lelki gondozása abból állt, hogy végigment a falun. És akikkel csak találkozott, mindenkit megállított, és egy pár szót váltott velük. Másra nem volt lehetőség. De amúgy is fárasztó és időigényes volt a családlátogatás, mint missziói szolgálat. Amikor már esperes voltam, az egyik kitűnő teológusunk jelentette nekem, hogy becsöngetett egy városi tömbházba, látogatni akart. Egy kicsit megnyílt az ajtó, a házigazda kidugta a fejét, és nagy szocialista öntudattal mondta, hogy nem igényeljük a lelkész úr látogatását. De falun is átélték a megaláztatást. Egyik falusi lelkészünk, akiből később püspök lett, télvíz idején gyalogosan bokáig érő hóba elment az egyik szórványba látogatni. A zordi időben a háziasszony éppen kilépett a gangról, és az alacsony kerítésen keresztül látta, hogy közeledik a lelkész. Tesz egy pár lépés házra felé, beszól az urának, aki éppen tehenet fejt, te itt a pap. Mire ő válaszképpen, adj neki pár forintot, aztán hadd menjen tovább. Kedves testvéreim, sorolhatnám a példákat, de nincs értelme tovább. Én mégiscsak azt mondom, hogy a családlátogatás az egyik legfontosabb eszköze a missziónak. Így lehet közel vinni, ember közel lebevinni az evangéliumot. Jézus is ezt szorgalmazta. A pedig ebben megerősít bennünket, amikor azt mondja, hogy összehívta Jézus a tanítványait, erőt és hatalmat adott nekik, aztán elküldte őket Galilea falvaiba és városaiba. Ha egy kicsit visszalapozunk az evangéliumban, név szerint felsorolva olvashatjuk a tanítványokat, mind a 12-t. Őket Jézus apostoloknak is nevezte. El kell, hogy mondjam, hogy az apostol szó az apostello görög szóból ered, azt jelenti küldeni. Tehát az apostol az küldött volt, Jézus által kiküldött. Bizonyos céllal, bizonyos feladattal. És ezt a feladatot kellett elvégezniük, mert hogy akiket Jézus elhív magának, azokat el is küldi. Abban az időben sem volt problémamentes az ismeretlen helyre való látogatás. Még a mezei vadak is veszélyeztették az útra kelő embert. Mégis azt mondta Jézus nekik, még botot se vigyetek magatokkal. Semmit. Mert én küldtelek titeket, és én gondoskodni fogok rólatok. Megvédelek. Elvezetlek oda, ahova mennetek kell. És hogyha valahol visszautasításra találtok, akkor pedig zokszó nélkül távozzatok el onnét, és még a port is verjétek le lábatokról ellenük. Igen, a Jézus számára is fontos volt a személyes látogatás. Talán vannak itt még néhányan a gyülekezetben, akik ismerték, vagy emlékeznek rá. Idősebb dr. Kneffel Pál főorvos, aki mellesleg evangélikus presbiter is volt, vagy talán nem is olyan mellesleg. Nem csak az orvosi tudomány érdekelte, aminek magas szintű művelője volt, hanem a teológiával is szívesen foglalkozott. Én nem tudom, mivel érdemeltem ki, hogy fiatalon szinte baráti közelségébe fogadott, és többször hívott telefonon, hogy bizonyos teológiai kérdésekről beszélgessünk. Én magam is meghívtam őt a gyülekezetünkbe, szeretetlenségre, hogy tartson előadást, maradandó emlékű előadást tartott. És amikor vele a családlátogatásról, annak fontosságáról beszélgettünk, akkor csak azt mondta egyszer, hogy tudod, csak tüzérséggel nem lehet csatát nyerni. Oda gyalogság is kell. Ezzel arra utalt, hogy a szószékről való dörgedelem nem elégséges egyetlen pásztor szolgálatában sem. El kell menni, személyesen el kell vinni az evangéliumot, még hogyha ez fárasztó is, némelykor megalázó is. És ez a mai ige, amit elétek hoztam, testvéreim, még inkább csak megerősíti bennem az imént elhangzottak igazságát. Küldetésben vagyunk. Nem magánvállalkozásban. Jézus küld. Több évtizedes lelkészi szolgálatom alatt megtapasztalhattam, hogy nem mindenkinek van mindenkihez útja. Az egyik ember egyik helyen kudarcot vall, semmire sem megy. A másik az csodálatos, szép eredményeket tud elérni szolgálatával. Meg kell imádkoznunk mindannyiunknak, hogy melyikünknek kihez van útja, hova kell mennie, mit kell szólni. Egyszer, nem is itthon, hanem Leányfaluban, az ottani szeretett otthonban voltam, és egy fiatal segédlelkész, aki Budapesten nőtt fel, aszfalt gyerek volt, termőföldet talán évben egyszer, ha látott, oda ment az egyik idős esperesed, és azt mondta, hogy esperes úr, hát engem megválasztottak egy falusi gyülekezetbe, de hát nem tudom, hogy hogyan kezdje. Hát én még nem voltam ilyen közegben sose. Az idős esperes bölcsen csak annyit mondott neki, szeresd őket! Megdöbbentő volt az egyszerű, de igaz válasz. A szeretet az kisugárzik. Az némán is tud beszélni. Észre lehet venni, hogy ki az, aki hivatalból díjátalányozva teszi ezt vagy azt, és ki az, aki hitből és szeretetből. Ez ki látszik, ez ki rí. Kedves testvéreim, tudjátok-e, hogy velem együtt ti is mindannyian küldetésben vagytok. Ebben a szétszórt egyháziasságban nekünk valamilyen küldetésünk, feladatunk van. Az imádság csendjében tudja meg mindenki, hogy kihez van útja, kihez kell mennie, mit kell mondania, vagy sokszor nem is kell szólni, elég egy szeretetet sugárzó tekintet. Én örülök annak, hogy a gyülekezetünkben már néhányan tanulják az apostolkodást. Próbálkoznak az Úr szolgálatában cselekedni, tevékenykedni. Kiváltság. Van, aki kiváltja a gyógyszerét az elesett, nyomorult, idős hittestvérének. Más megosztja vele fiatal, finomabb falatait, hogyha már képtelen egy kicsit önmaga kényeztetésére, hát megtegye helyette. Aztán van, aki felolvassa az ígét annak, aki gyengén lát, és már nem olvas. Mások a gépkocsijukat ajánlják fel, hogy a távolabbról érkező atyafiakat elhozzák az Isten házába, vagy azokat, akik már nehezen járnak. De ha nem szólunk semmit, csak szeretettel tekintünk a másikra, vagy csak annyit kérdezünk, hogy hol járt, hol jártál, régen láttalak a templomba. Ez már egy olyan kérdés, hogy a megkérdezett arra gondol, hogy én, aki azt hittem, hogy már senkinek sem vagyok fontos, mégiscsak fontos vagyok valahol, a gyülekezet közösségében. Kedves testvéreim, én hiszem és vallom, hogy erre a mai istentiszteletre is azért gyűjtött egybe bennünket Jézus, hogy felkészítsen, hogy erőt adjon, hogy útnak indítson bennünket olyan utakra, amelyek talán járatlanok voltak eddig. Mert a cél az, hogy a gyülekezet épüljön. Jézus nem ír elő olyasmit számunkra, amire képtelenek vagyunk. Amit ő kér és kíván tőlünk, arra fölkészít és képesít. De az egy helyben toporgást azt nehezen viseli el. Kedves testvéreim, még egyszer mondom, tanítványok vagyunk, apostolok vagyunk, a mi korunkban, küldetésben vagyunk. Végezzük el küldetésünket a nekünk adatott kegyelmi ajándék mértéke szerint. Amen. Óvj meg minket, Istenünk, attól, hogy megijedjünk, megriadjunk a ránk bízott, sokszor nem könnyű szolgálattól. Ha úgy érezzük, hogy erőnket meghaladják a feladatok, akkor buzdíts bennünket arra, hogy hozzád folyamodjunk, tőled kérjünk erőt, képességet az elvárt feladatok végrehajtására. Ó Istenünk, mennyi olyan feladat van, amit már sokszor elmulasztottunk, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettünk meg. Vagy közönösségből, vagy lustaságból, vagy félelemből. Köszönjük, hogy most újból elénk adtad az igét, és az egykor volt apostolok példáját, akik számára ugyancsak nem volt könnyű a feladat, a szolgálat, de Jézus parancsára, küldésére mégiscsak elindultak, és szolgáltak. Hány ember talán csak egy szót várna a mi világunkban is, a mi időnkben is. Talán csak egy kedves tekintetet várna. A szeretetnek egy sugarát várná. Ó, biztos bennünket, hogy ezt mi tudjuk közvetíteni kérésed és akaratod szerint. Könyörgünk azokért, akiket terhel és fogva tart a szomorúság, a személyes gond. Különösképpen együttérzünk most azzal a családdal, aki 48 évesen elveszítette asszonylányát. Fiatal édesanyát, aki most lenne 50 éves csupán, és nehezen gyógyul az a seb, amelyet ez a gyász okozott és okoz. Könyörgünk, Istenünk, velük együtt, a családdal együtt, hogy adj gyógyulást a te igéd által, és ne engedd, hogy lebénítsa őket a szomorúság olyannyira, hogy elfelejtsenek engedelmeskedni a te kéréseidnek, a te parancsaidnak, a te útmutatásaidnak. Imádságba visszük eléd azokat is, akik nemrég veszítették el hozzátartozóikat. akik ugyancsak gyötrelmes kínokat szenvednek. Mutasd meg, hogy a te erőd mindenre elégséges. Taníts meg az igét mindannyiuknak, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Bocsáss el minket áldásoddal. És ne úgy bocsáss el, hogy te hátra maradsz, hanem kísérd lépteink, hogy magunk mellett tudjuk a te jelen valóságodat akkor is, amikor kilépünk az Isten házából. Áldásod kísérje minden léptünket. Hallgass meg a csendben, titkon eléd vívő imádságos szavakat is. Amen.